Az éjszaka legsötétebb órájában Adriana karjában egy kisbabával a nővére ajtaján dörömböl. Ki elől menekül? Tényleg veszélyben van? Kérdéseket és kételyeket, felfordulást és nyugtalanságot hoz magával, hamar észreveszi a nővére házassága mélyén rejlő repedéseket. A Visszaadott lány című regény végén két fiatalt enged el az olvasó, de Donatella di Pietrantonio megírta a folytatást, a Halásznegyedet, ahol ebben az említett drámai pillanatban már két felnőtt nővel találkozunk. Tünkő Verával, a Park kiadó vezetőjével, a regény magyar kiadásának szerkesztőjével beszélgetünk.
Én nem gondoltam, amikor befejeztem a Visszaadott lányt, hogy ennek lesz folytatása, mert egy teljesen lekerekített, lezárt történet, és számomra nem is kiáltott folytatás után. És a szerző mondta azt egy interjúban, hogy egy évvel a Visszaadott lány megjelenése után annyira nem tudott szabadulni a két lánytól, annyira érdekelte őt magát, hogy vajon hogyan alakulhatott az életük, hogy elkezdett írni egy új regényt, ami bizonyos értelemben a folytatása a Visszaadott lánynak, hiszen az ő felnőtt korukat mutatja egy kicsit meg, megtágítja ki, és azt is mondta, hogy annyira zavarta őt, hogy az Adriana szinte szétfeszíti azokat a kereteket, amennyi a Visszaadott lányban jutott neki, hogy mindenképpen tágítani akarta egy kicsit a horizontot, és mindenképpen le akarta vinni őt a hegyek közül, a tengerre, az ő valódi közegébe, hiszen a neve is egy beszélő név az Adriánában, ott van az Adria, ami a tengerre utal, és írja is a Halásznegyedben, erre egyszer visszautal, hogy a nevében ott vannak a tengercseppek. Szóval meg akartam mutatni, hogy mi történik ezzel a zabolátlan lányjal, hogyha bekerül abba a közegbe, ami egy sokkal természetesebb közeg számára, mint az a közeg, ahova született.
Az, hogy a kettőjük kapcsolata hogyan alakul, hogy egyáltalán nem ismerik egymást, abból lesz egy ilyen nagyon szoros kapocs kettőjük között, hogy abban például mennyi lehetőséget látott, erről mesélt, mert ugye csak azért, hogyha van valaki, aki nem olvasta az előző, tehát az első regényt, a Visszaadott lányt, azért az egy fura helyzet, ahogy a nők egy családba kerülnek, holott mindig is egy család voltak.
A kettőjük kapcsolatáról és dinamikájáról is beszélt természetesen, de ami a kiinduló pont volt a folytatáshoz, és hogy el tudott indulni azon az úton, hogy tulajdonképpen megmutassa, hogy mi történik ezzel a két lányjal felnőtt korukban, az egy véletlen séta, ez egy topográfiai incidens, amikor Pescarában, ez egy tengerparti város Abruzzo tartományban eltévedt, és egy számára korábban teljesen ismeretlen vidékre került, egy sokkal leharcoltabb negyedbe, mint amilyeneket Pescarában korábban látott, és ez maga volt a Borgo Sud, ez a regénynek az olasz címe is egyébként, teljes neve Borgo Marina Sud, és ez a halász negyede Pescarának. Egy mocsárvidék volt. Korábban körülbelül 100 évvel ezelőtt telepedtek oda a halászok, akik friss hallal ugye ellátják az egész várost és a környéket, és annyira mély benyomást tett rá ez az élmény, hogy kérdezte a pescarai barátait, hogy hova keveredett ő, és akkor egy hét múlva visszavitték őt oda a halásznegyedbe, és bemutatták egy Isolina nevű idős nőnek, akinek a nevét és tulajdonképpen a karakterét is egy kicsit kölcsönözte, és megjelenítette a regényében, aki egy matriarchája volt a halásznegyednek, tavaly márciusban halt egyébként meg, és csak egy zárójeles megjegyzésként mondom azoknak, akiket érdekel ez a világ, hogy egy nagyon érdekes szövege jelent meg a Donatella di Pietrantonionak a Vanity Fairben, az olasz Vanity Fairben, ahol fényképek is vannak, egy Stefano Sciarrato nevű fényképész portréi, amik a Halásznegyedben készültek, és aki egy nem is tud olaszul, annak is nagyon érdekes lehet, mert egy picit megelevednek, látjuk az arcukat azoknak a figuráknak, akikkel tele lett ez a Halásznegyed című könyv. Szóval olyan mély benyomást tett rá ez az Isolina, hogy őt el tudta képzelni az Adriana pótanyjának, és akkor innen, ebből az eltévedésből bomlott tulajdonképpen ki a teljes történet, és tágult ki ez a horizont, és találta meg az útját annak, hogy hogyan tudná a lányoknak a történetét folytatni.
A Halásznegyednek, ennek a városrésznek milyen olyan jellemzői vannak, amelyek hatnak egyrészt az Adriana lelkére is, vagy a viselkedésére, vagy az életfelfogására, hiszen azért végülis az új élete ott kezdődik. Másrészt pedig látjuk oda betoppanni a nővérét, ugye a narrátorunkat, a Halásznegyed és a Visszaadott lány narrátorát is, akinek teljesen ismeretlen ez a közeg, tehát hogy vele együtt csodálkozik rá az olvasó arra, ami itt jellemző. Tehát hogy olyan furcsán összetartana, hogy nagyon esetleges az életük, hogy a szagok, szóval egészen döbbenetes, amennyire érzékletes, ahogyan leírja ezt a városrészt.
Ahonnan talán elindulnék, az a Visszaadott lánynak a vége, ami a tengerben ér véget, szó szerint a tengerben, bent a vízben. A két lány egy hűvös délutánon a hideg tengerbe bemegy, mint egy megtisztulni, lemosni magáról mindazt a mocskot, ami az űrzavaros családi viszonyrendszerek miatt rájuk ragadt. És ahogy ott állnak, és nézik a mélységet, és nézik a végtelenséget, helyezik el tulajdonképpen magukat a világtérképen, döbbennek rá arra, hogy ők felnőttként egy egészen más életet szeretnének élni, mint amilyen életeket maguk körül látnak. És ez a két lány árva. Akkor is, hogyha igazából nem árva, hogyha élnek a szülők, egyáltalán nem foglalkoznak velük, teljesen elveszetten bolyonganak a világban, egy sérült, sebzett, a szeretetét nagyon nehezen kimutatni képes anya, és egy nagyon elementáris, zsigeri alapon működő, kicsit buta és nagyon agresszív apa mellett, és csak saját magukra, illetve egymásra számíthatnak. És mind a ketten kimenekülni akarnak ebből a világból, sikerül is nekik. Mind a ketten azt gondolják, ahogy nagyon sok nő gondolja ezt, és nagyon sok nő követel hibát azzal, hogy majd egy saját házasság, egy saját család fogja őket megmenteni. És itt egy picit felhívnám a figyelmet a regény mottójára, ami egy Natalia Ginzburg mottó, aki nekem az egyik legkedvesebb olasz íróm, és a Férjem című szövegből való ez a mottó, és úgy szól, hogy 25 éves voltam, amikor férjhez mentem, régóta vágytam a házasságra, és gyakran gondoltam valami bátortalan mélabúval, hogy nem sok esélyem van rá. Szóval úgy indult neki ez a két lány az életnek, hogy nem gondolta, hogy valaha lesz egy normális és működő élete, nem is lett, de mind a ketten belekapaszkodtak valakibe, hogy ők kapaszkodtak-e jobban abba a valakibe, vagy a másik beléjük, ezt a kérdést is felveti a regény, az Adriana. Egy olyan férfihoz megy hozzá, aki a Halásznegyedből való, 19 éves a fiú és 16 a lány, amikor megismerkednek. A Rafaelnek az anyja, az Isolina a Halásznegyedből, akiről már meséltem, tud talán egyfajta átmeneti biztonságot, egyfajta otthont nyújtani Adriánának. Ott ő nagyon jól érzi magát, ez egy teljesen zárt világ. Ugye az Isolinai is beszélő név, mert ebben pedig benne van az Izola, ami olaszul szigetet jelent. Egy teljesen zárt világ, saját törvényekkel a végsőkig összetartanak, és nem adják ki egymást, egy mindenkiért, mindenki egyért. Ők olyan emberek, akik iskolába nem járnak, tanulni nem tanulnak, minden tudásukat a vizen szerzik meg. A nőknek az egyik szeme mindig az égen, az egyik fülük mindig a szeleket hallgatja, és az egész életük egy örökös aggodalom azokért a férfiakért, akik kint vannak a vizen, és gyerekekért, teszem hozzá. És az egyik legerősebb kép szerintem ebben a könyvben az Isolina alakja, aki a holdfényben, strandpapucsban, virágmintás pongyolában megy ki a kikötőbe, és viszi a meleg termoszban a kávét a tizenéves fiának és a meleg piskótát arra a 10 percre, amíg éppen kikötnek, kirakják a rakományt, és indulnak vissza a tengerre. Szóval ez az erős nő figura, akiben az Adriana belekapaszkodik, és aki neki anyja helyett anyja, és akitől a biztonságot és a védelmet próbálja megszerezni. Az Isolina nem is érti, hogy mindig küldené haza, hogy mit lógott folyton a nyakukon. De hát ebben a világban próbál ő feloldódni, hát ebben se sikerül neki, tehát ez a világ pont úgy kiveti, mint az összes többi világ, és ő is elveszti tulajdonképpen a Rafaelt, mint ahogy a narrátor veszíti el a jó módú, számára nagyon elegáns életet biztosító fogorvos férjét.
Az, hogy a visszaadott lányban ez a narrátor lényegében egy tehetős családnál nevelkedett, ugye, mert ennek a regénynek az a kiinduló pontja, hogy ő él egy házaspárral, akiről azt hiszi, hogy ők a szülei, és aztán ők egyszer csak elviszik egy városba, egy nagyon kopott házba, és egy sok gyerekes családba, és leteszik, hogy na, ők a valódi szüleid. Mégis ő belekóstolt egy jobb életbe, de ennek a nyoma látszik-e rajta most ebben a halásznegyedben?
Persze, mindenképpen ő a tudás által és a tanulás által emelkedik ki ebből a világból, ez neki nagyon fontos is. Ugye ő már a gimnáziumba is visszakerül Pescarába, nagyon nehéz körülmények között, de elvégzi a gimnáziumot. Majdnem minden kapcsolatot megszakít a nevelő anyával is, aki egyébként anyagilag támogatná, de hogy önerőből szeretne boldogulni, felveszik az egyetemre, irodalomtudományt tanul, és összehasonlító irodalomelméletet tanít, amerikai irodalommal foglalkozik, egy nagyon különleges mentort talál egy idős irodalom professzor személyében, és ő egy sikeres pályát fut be, még azután is, hogy a házassága zátonyra fut, van annyi ereje, hogy ott hagyja ezt a várost, és Grenoble-ba költözik, ami egy franciaországi kis hegyi falu, Stendhal műveiből is lehet ismerni a nevét, ő ott született, és abszolút megmenti őt tulajdonképpen a gondolkodás, és az irodalom és a kultúra. Hát ez ugye egy kis feszültség is közöttük az Adriánával, mert az Adriana erre nyilván egy picit féltékeny miatt, egy picit nyilván szocializza, de az Adriana is látja, hogy milyen ereje van a tanulásnak, és ő viszont, ugye neki születik egy fia, és ő viszont ezt a fiút képes úgy felnevelni, hogy egyetemre juthassa, és tanult embert neveljen belőle, tehát hogy ilyen szempontból nem ismétli meg a családi mintázatokat, még a Rafaelnek se, ennek a nagy szerelemnek se sikerül őt annyira visszahúznia, hogy szem előtt évesse azt, hogy végül is a legfontosabb célja az, hogy a fiát ebből a közegből kimenekítse, és Adriana is magára talál, mert neki meg egy nagyon sikeres és jól működő halsütödéje lesz a halásznegyedben, tehát a maga módján egy ugyanolyan sikeres életet fut be, mint a nővére.
Nagyon érdekes a regénynek a felépítése, hogy időnként előre lépünk, bebepillantunk a jövőbe, hogy majd ez történik.
Igen, bár most, hogy újraolvastam a visszaadott lányt is, abban sokkal árnyaltabb van, és sokkal kevesebb ilyen ugrás van az időben, de ott is van. A halásznegyedben kétségtelenül több van ebből, kevésbé lineáris a szerkezet. Hát ugye ez egy ismerős toposz az irodalomban, egy utazás, és akkor az utazás során, a hosszú éjszakai utazás során megérkező emlékek indítják el a múltbeli történetnek a rekonstruálását és a feldolgozását azoknak a traumáknak, amik az elbeszélővel történtek.
Okoz egy kis feszültséget, hogy így belelátunk, hogy majd mi lesz, és ugyanezt a feszültséget okozza szerintem, ami engem nagyon meglepett, ahogyan az anya megátkozza ezt a lányt.
Az Adriánát átkozza el, és azért, mert szégyent hoz rá, mert lop, és nem is egyszer ráadásul, csak ez egy olyan lopás, amiről tudomást szerez a család, és ez egy tabu. Tehát akármilyen szegények nem lopnak egymástól, falun ez egy óriási szégyennek számít, és az valóban egy nagyon-nagyon erős, már-már mitikus jelenet, és egy nagyon vulgáris jelenet, ahogyan egy nagy verekedés után, ahol Adriana kezet emel az anyjára, és az anyja előveszi az egyik mellét, és akkor azt mutatja, hogy engem mertél megütni, aki a tejemet és a véremet adtam érted, és légy átkozott életed végéig. És ez a gondolat, hogy a kimondott szó beteljesül, ez többször is előfordul mind a két könyvben. Az is, ahogy az anya nem bízik a házasságukban, a kapcsolatukban, amilyen lesújtóan nyilatkozik róluk, ezek kicsit mind önbeteljesítő jóslatokká válnak, mert hogy a lányok elkezdenek ezt szerint viselkedni, és így tudattalanul is elkezdenek megfelelni azoknak az elvárásoknak, amik a szülőkben vannak, még mindig egy alacsonyabban lévő elvárások, mert ugye azért a szülők azok nem mindig viselik jól, hogyha a gyerekeknek sikerül kiemelkedniük abból a közegből, mint ahova születtek. Ugye már az előző kötetben is van egy jósnő, egy vak jósnő, egy ilyen médeaszerű figura, aki szintén nagyon váratlanul bukkan fel, de mutat egy picit ennek a falusi, nagyon zárt, szintén nagyon összekapaszkodó, nagyon-nagyon tradicionális közösségnek az életéből, és azért ennek megvan a maga ereje. És a lányok számára is megvan a maga ereje, tehát ettől félnek. És hiába van ott a tanult egyetemi tanárunk, nem tud valahogy fittyet hányni erre az átokra. Tehát folyton ott motoszkál a fejében, hogy hát hogyan átkozhatja meg egy anya a lányát, és hogyan lehet ezt az átkot levenni. Lehet ezt fordítani nyilván a modern pszichológia nyelvére is. Ezek borzasztóan káros és mérgező mondatok. És hát igen, pusztán attól, hogy elkezdenek félni valamitől, saját maguk életét keserítik végül is meg.
Ezek erős nők, de hogy mellettük a férfiak milyenek tudnak lenni, az már a Visszaadott lányban is érdekes volt.
Igen, Donatella de Pietrantonio és egy olyan szerző, akinek az élettapasztalata, hogy a nőknek hogyan kell erőssé válniuk gyenge férfiak mellett. Nem azért gyengék vagy láthatatlanok ezek a férfiak, mert a nők elnyomják őket, pont fordítva működik. Hogy azért kell a nőknek erőseknek lenniük, mert ezek a férfiak nem működnek úgy, ahogy a férfiaknak a szerepük szerint működniük kéne. A legdiszfunkcionálisabb az az apa. A két lánynak az apja, aki se eltartani nem tudja a családot, se a háztartásban nem tud besegíteni, se a gyereknevelésben nem vesz részt. Elvárásai vannak, ha valami nem tetszik, akkor üt, de nem tud egy olyan életet biztosítani, ahol ez a sok gyerek fel tudna nőni. Ugyanilyen diszfunkcionálissá válnak a gyerekek, a sok fiútestvér, ugye az egyikük meg is hal, a többiek pedig szétszúródnak a világba, és róluk viszonylag kevés szó esik itt a második kötetben. És ugyanez a helyzet a két férjel is, akik a halásznegyedben bukkannak fel. Ugye az egyikük apa nélkül nő fel, és nagyon fiatalon kikerül a tengerre, és egy túlszerető anya neveli fel, aki mindent meg szeretne neki adni, de éppen ezért teljesen irracionális elvárásai vannak az élettel szemben, és a végén egy adósság felhalmozóra kell szerencsétlenség lesz. A másik pedig egy olyan családban nő fel, ahol nem vállalhatja őszintén saját magát, és olyan kihívásoknak próbál megfelelni, amelyeknek nem tud. És itt nyilván erről van szó, hogy és ez szépen ki van bontva, hogy ezek szerencsétlen sorsú emberek egymást választják, és együtt a szerencsétlenségüket csak egy még sokkal magasabb szintre dolgozzák fel, és talán nem is tudnának ők együtt élni olyas valakivel, aki minden szempontból a idézőjelbe tett normalitást, most tegyük fel, hogy létezik ilyen, képviseli.
Nem tudok sokat a szerzőről, közben pedig hát csodálatosan ír.
Nincs, hogy tudok róla nagyon sokat, tehát néhány interjút hallgattam vele. Az az érdekes egyébként benne, hogy milyen sok területen tehetséges, mert hogy a hangoskönyvet is ő olvassa fel. Borzasztóan kellemes hangja van, egy ilyen gyönyörű, szép középolaszt beszél minden akcentus nélkül, tehát minden egyes szavát lehet érteni. És csodálatosan olvassa fel a halásznegyedet, és egy ilyen nagyon-nagyon megnyugtató személyiség. Csak akkor közben meg ugye gyerekfogászként dolgozik, és abszolút nem fordított hátat a pályájának. Fantasztikusan ír szerintem, tehát én most is le voltam nyűgözve ettől a halásznegyedtől. Nagyon tetszett, talán még jobban, mint amikor dolgoztam a könyvön.
Tönkő Vera kiadóvezetővel, a Halásznegyed című regény szerkesztőjével beszélgettünk, Donatella di Pietrantonio könyvét Todero Anna fordította, és a Park kiadó jelentette meg.